az egyik kedvenc, vagy a legkedvencebb ének után jöjjön egy kedvenc ige. Efezusiakhoz írt levélből kaptuk a mai igénket, a második fejezetből a 8-as verset, de én felolvasom a 4. verstől már, hogy értsük az ige összefüggéseit, hogy honnan, hová jut el az apostol az ő magyarázatában. Így hallgassuk most Isten igéjét hittel és figyelemmel. Pál apostol így ír: de Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Amen. Drága testvéreim, azt a címet kaptuk a mai alkalomra, ugye ebben a sorozatban a következő, a tanítványságról szóló sorozatban a következő, hogy meghökkentő kegyelem. A tanítványságnak az ismérveit vagy jellemzőit vesszük sorra, és a tanítványságnak a legelső vagy talán legfontosabb jellemzője az, hogy tudjuk, hogy honnan jöttünk, hogy tudjuk, hogy mi a mi életünknek az alapja, honnan, hová jutunk el. Meghökkentő kegyelem, ezzel a címmel írt valaki egy könyvet is, és ebből a könyvből hoztam részleteket a számotokra, idézeteket. Egyúttal kedvcsinálónak is ajánlom ezt, én magam is meg fogom venni ezt a könyvet, Philip Yancey írta. Lehetőségem volt arra, hogy ez a nap rendezvényen tavaly vagy tavaly előtt, most már nem tudom pontosan mikor hallgassam őt beszélni, és ugyanolyan hitelesen beszélt és tett bizonyságot Jézus Krisztusról, mint hogy a könyveiben ír róla. Meghökkentő kegyelem, ez a cím ennek a könyvnek, és rögtön az elején egy alapvetéssel kezd, minket körülvevő világ szerint életünk attól függ, hogyan teljesítünk. Valóban így van, teljesítménycentrikus világban élünk, nap mint nap találkozunk ezzel, ki milyen eredményt ért el, hol nagy lelkesedéssel jönnek a tanárok, tanítók, hogy ezt vagy azt az eredményt sikerült elérni a csoporttal vagy egyénileg, hol pedig szomorúan kullognak, mert nem sikerült eredményt elérni, nem sikerült úgy teljesíteni, ahogy elvárható lett volna az a csapattól vagy valakitől a tanulmányi versenyen. Az a fontos, hogy hogyan teljesítünk. És azt hiszem, hogy gyerekkorunkban, nem csak én voltam így, gyerekkorunkban ezt nagyon szépen megszokjuk, és ez alapján próbáljuk meg az életünket fölépíteni. Nekem mindig azt mondták, hogy jó kislánynak kell lennem, és valóban jó kislány is voltam nagyon sokszor, de volt, amikor nem sikerült. És amikor édesapám, amikor a szüleim elmentek otthonról, valakire rábíztak, mondjuk a nagyobb bátyámra, akkor azt mondták, hogy mindenféleképpen úgy viselkedj, mintha itt lennék, sőt, mi több, még jobban, mert hogy rábíztalak valaki másra. Aki az én szülői tekintélyemet képviseli számodra. Az a fontos, hogy hogyan teljesítünk, az a fontos, hogy jók legyünk, hogy kedvesek legyünk, hogy ha valaki ránk néz, akkor mosolyogni tudjon, hogy tökéletesek legyünk, hogy perfektek legyünk, hogy mindig jó kedvünk legyen, hogy soha ne legyen könny a szemünk sarkában. Az a lényeg, hogy mindig jók legyünk, tökéletesek legyünk. És azt írja a könyvíró nagyon helyesen és jól, nagy felismeréssel, hogy a kegyelemnek az előfeltétele a tökéletlenség. A tökéletlenségünknek a meglátása, megtapasztalása keserű tapasztalata. Azt írja, hogy a sebeink és a hibáink azok a repedések, amelyeken keresztül a kegyelem behatolhat az életünkbe. Mert mindaddig, amíg azt gondoljuk, hogy nekünk jóknak kell lennünk, hogy nekünk mindent teljesítenünk kell, ami elő van írva, hogy nekünk perfektnek, tökéletesnek kell lennünk, addig nem találkozzunk az emberi, a tökéletlen, a hibás, a bűnös voltunkkal. A kegyelem élet átformáló, életformáló hatalma csak akkor jelenhet meg az életünkben, hogyha szembesülünk saját magunk tökéletlenségével. Ezért olvastam fel az oltár előtt azt az igét Máté evangéliumából, amely a minap a kezünkbe, a figyelmünk középpontjába került Péter apostolról. Amikor Jézus azt mondja, hogy meg fogtok botránkozni bennem, egy zakariási proféciát idéz, akkor azt mondja rá Péter, hogy én ugyan meg nem botránkozom benned. Aztán Jézus tovább folytatja ezt a proféciát, tudjuk, később beteljesedett ez a profécia, hogy mielőtt a kakas meg nem szólal, háromszor tagadsz meg engem. És akkor azt mondja Péter erre, tovább fogadkozva és tovább bizonyítva az ő tökéletességét, az ő tanítványi voltát, hogy ő alkalmas erre a feladatra, erre a szerepre, ő nagyon is büszke arra, hogy Jézus mellett lehet, azt mondja, hogy ha az életemet kell adnom érted, akkor sem foglak megtagadni, és meg nem botránkozom benned. És nem telik el sok idő, Pilátus udvarában megtagadja Jézust, tökéletlenségével, bűnével, tagadásával szembesül, és ez az a repedés, vagy rés, vagy hiba, vagy seb, ami alapján a kegyelem az ő életébe is beférkőzhet. Ami alapján megérezheti, megtapasztalhatja, hogy nem kell tökéletesnek lenni, viszont hogyha tökéletlenségünkben, bűneinkben, hibáinkban Istenhez fordulunk, akkor ő megbocsátja azokat a vétkeket. Nincsen elég nagy bűn ahhoz, hogy az Isten kegyelme el ne tudná takarni azt. Hogy a tökéletlenségünkkel hogyan szembesülünk, és ez miképpen előfeltétele a kegyelemnek, ez Péter apostol életében nagyon szépen kirajzolódik, és emlékezzünk vissza arra a történetre, amikor Péter újra bátran és lelkesen, lelkesülten beszél arról, hogy Jézus Krisztus ő érte is meghalt, és ő miatta is feltámadt. Amikor tökéletlenségünkkel szembesülünk, talán nektek is, mindannyiunknak eszünkbe juthat Luther Mártonnak az igyekezete, az Isten keresése. Nekem eszembe jutott, és annak idején, amikor én ezt először olvastam, vagy először hallottam róla a lelkészemtől, akkor nagyon meghatott engem a történet, hogy miképpen próbálta meg keresni Luther az Istennek a közelségét, az Istennek a szeretetét, az Istennek a kedvében, hogy próbált járni. Luther Mártonnak az életéről mindenféleképpen tudunk annyit, hogy kereste az Istent, kereste őt, tanulmányozta az egyházi hagyományok könyveit, tanulmányozta aztán később a Bibliát is, és állandóan szembesült azzal, hogy nem tud elég tökéletes lenni. A középkornak a rendszeréhez, vagy életfelfogásához tartozott az, hogy folyamatosan riogatták persze az embereket prédikációkban és más tanításokban, hogy Isten bosszúálló Isten, Isten ítélő Isten, nem a szerető Istennek a képét rajzolták az emberek elé, hanem elsősorban az ítélő és megítélő Istennek a képét. Egy ilyen Isten elől persze próbál az ember az ő tökéletlenségével menekülni, és keresni, hogy hogyan tudna vele jó kontaktusban, jó közösségben lenni. Hogyan lehetek kedves Isten előtt? Ez volt Luthernek a fő kérdése, és nagyon sokáig, nem csak egy-két napig, hanem hónapokon és éveken keresztül kereste rá választ, már egész ifjú kora óta, és akkor, amikor már a teológia doktora volt, akkor is erre a kérdésre kereste a választ. A szerzetes rendben, ahol az Ágostonos szerzetes rendben, ahol ő élt, a gyóntatója, Staupitz figyelmeztette őt, hogy most már az önsanyargatásnak jó lenne véget vetni, sokkal korábban kelt, mint ahogy a rendtársai, mint ahogy a hagyományok, a rendtartás ezt előírta volna, sokkal több munkát végzett, mint ahogy azt előírta volna számára a rend, és mérhetetlenül nagy energiákat áldozott arra, hogy kivívja az Isten előtt az ő jóságával, az ő jó cselekedeteivel az ő szeretetét, az Istennek a szeretetét. Istent kereste, Isten előtt akart kedves lenni, ő így fogalmazta, hogy hogyan lehetek Isten előtt kedves. A mai ember persze már nem az önsanyargató utat választja, több mint valószínű, hogyha eszébe jut is, hogy hogyan lehetek kedves Isten előtt, hogyan juthatok közel hozzá. Az önsanyargatás mesterévé vált a mi Luther Mártonunk, és már-már az egészsége rovására ment ez. És egyszer csak, mint ahogy a kegyelem általában csak úgy magától szokott jönni, reményik versorai talán eszünkbe jutnak, egyszer csak megtalált egy bibliai igét, az igaz ember hitből él. Nem jó cselekedetek által, nem erőlködés által, nem azért, mert jó akar lenni, nem azért, mert a tökéletesség felé vezető úton próbálja magát vezetni, vagy vezettetni, nem az önsanyargatás útján, hanem az igaz ember hitből él. És akkor, amikor ezt meghallotta és szívébe zárta Luther, akkor tudott a lelke megnyugodni. Akkor tudott végre nyugodtan gondolni arra az Istenre, aki számára most már nem az ítélő Isten képét mutatta, hanem a kegyelmes Isten, a szeretet Istenének mutatta magát. Így nyugodott meg, és nyugodott bele ebbe az igébe, az igaz ember hitből él. Hitből, kegyelemből. És még egy idézet ebből a könyvből. A kegyelem az, amikor belátjuk, hogy semmit sem tehetünk annak érdekében, hogy Isten még jobban szeressen bennünket. A kegyelem az, amikor belátjuk, hogy semmit sem tehetünk annak érdekében, hogy Isten kevésbé szeressen bennünket. A kegyelem az, amikor rájövünk arra, hogy Isten annyira szeret minket, amennyire csak egy végtelen Isten szeretni képes. Sem többet, sem kevesebbet. Nem tudjuk jobban kiérdemelni, és nem tudjuk elveszíteni. Volt egy másik teológus, Barth Károly, aki Istenről, dogmatikáról több ezer oldalt írt, és a végén két szóban foglalta össze az Isten természetét: Isten az, aki szeret. Volt egy angliai vallásközi konferencia, amin vitatkoztak azon, hogy vajon a kereszténységnek mi az esszenciája, mi varázsolja, mi teszi egyedivé a kereszténységet. Sokan sokféleképpen beszéltek erről, mondták, hogy a megtestesülés, na de hát más vallásokban is van ilyen, mondták, hogy a föltámadás, és akkor valaki bejött, és azt mondja, hát erre a kérdésre igazán egyszerű a válasz: hát a kegyelem. A kegyelem teszi igazán egyedivé a kereszténységet, mert mi olyan Istent hirdethetünk, olyan Istennek a közelségébe vágyódhatunk, sőt, mi több olyan Isten jött egészen közel hozzánk, aki kegyelmes és irgalmas. Aki előtt bevallhatjuk tökéletlenségünket, megbotránkozásunkat, tagadásainkat, árulásainkat. Aki előtt nem kell szégyenkeznünk, mert jobban ismer minket, és jobban ismeri múltunkat, mint mi magunk ismerjük azt. Utoljára pedig a szőlősgazda példázatát hozom ide elétek. Ismerjük a történetet. Jézus beszél arról, hogy egy szőlősgazda kiment a piacra, hogy napszámosokat fogadjon, és megegyezett valamilyen árban ezekkel a napszámosokkal, aztán utána kiment 3 óra múlva is, és még 3 óra múlva, és még 3 óra múlva, és akik dolgoztak a szőlőjében, meghagyta a vincellériének, hogy hátulról fizesse ki őket, tehát azokat fizesse ki először, akik a legkevesebbet dolgoztak a szőlőjében. És megkapták a fizetséget, és elmentek a maguk dolgára. Utána pedig azok érkeztek, akik a nap hevében, a nap tüzében a legtöbbet dolgoztak, és ugyanannyit kaptak, mint amennyit azok, akik csak egy pár órát dolgoztak ebben a szőlőskertben. Isten nem fizetséget ad, amikor a kegyelméről és az irgalmáról tanúskodik az ige, hanem ajándékot osztogat mindenkinek, annyi ajándékot, amennyire szüksége van ahhoz, hogy a tökéletlenségével, a hibáival, a bűneivel meg tudjon küzdeni az ő segítségével, annyi ajándékot osztogat, ami által újra és újra megtapasztalhatjuk azt, hogy Isten nem ítélő, elsősorban nem ítélő, pláne nem elítélő Isten, hanem olyan Isten, aki kegyelmét és irgalmát úgy mutatja meg számunkra, hogy egyszülött fiát feláldozta, hagyta, hogy meghaljon. Érted és értem. Ilyen kegyelmes és irgalmas az Isten. Persze Isten nem bűnbocsátó automata, nehogy bárki azt gondolja, hogy bedobunk egy bűnbánatot, és aztán kijön a bűnbocsánat, nem erről van szó. Úrvacsorás Isten tiszteletben lesz részünk a mai alkalommal, azt mondja az ige, hogy Isten előtt a töredelmes szív a méltó arra, hogy az úrvacsora szentségét vegye. Így készüljünk együtt a gyónásra és az úrvacsora vételre. Imádkozzunk! Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük, hogy te kegyelmes és irgalmas vagy, hogy nem kell semmit tennünk azért, hogy a te ajándékodat megkapjuk, a te szeretetedet és irgalmadat. Mégis add, hogy ne legyen rest a szívünk a jó cselekvésére, és mint a hit gyümölcseit föl tudjuk mutatni embertársaink javára, közösségünk épülésére. Amen.